Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szentatya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szentatya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. A megváltás évfordulójának 2033-os megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete együtt tegye meg, újra felfedezve az ajándékokat és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak. Fejezte ki kérését 14. Leó pápa beszédében a Vatikánban, melyet a patriarchátus küldöttségéhez intézett, akik a hagyományok szerint Szent Péter és Szent Pál ünnepére érkeztek az örök városba. Áder János volt köztársasági elnök arra szólította fel a távirat irodához csütörtökön eljuttatott közleményében Magyar Péter miniszterelnököt, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb jövő hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. A miniszterelnök véleményét a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón kérdezték arról, hogy Áder János volt köztársasági elnök, alkotmányos puccsnak tartja a Súlyog Tamás államfő körüli helyzetet. Magyar Péter úgy reagált, hogy érthető Áder sértődöttsége, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével a hozzá köthető milliárdos pénzszivattyú alapítvány is állami fenntartásba kerül, és elesik egy nagy bevételtől, ő is, meg a Someszai is. Ahogy a miniszterelnök fogalmazott, az Áder János vezette Kékbolygó alapítványból évek óta lapátolták ki a közpénzt, miközben a volt államfő 6 milliós havi juttatásban részesül, felújították villáját, sofőr és komornyik jár neki. A magyar közmédia lett a Tiszás sáskajárás legújabb áldozata, írta a távirat irodához csütörtökön eljuttatott közleményében a Fidesz, arra reagálva, hogy az Országgyűlés Művelődési Bizottsága Horváth András ügyvédet jelölte ki a közmédiát összefogó két társaság átmeneti vezetésére. A Havasi Bertalan kommunikációs igazgató által aláírt közleményben az áll, hogy az egész állami gazgatásban Tiszás ügyvédi invázió van. Egymás után nevezik ki fontos és jól fizető pozíciókba a Tiszás jogászokat. A közmédia élére szakértelemmel, szakmai tapasztalattal rendelkező vezetők helyett szintén egy pártkinevezett kapott megbízást. Ez előrevetíti a Magyar Péteri önkény további kiterjesztését, amely most már a sajtó és véleményszabadság területét is elérte. A Fidesz mindent meg fog tenni azért, hogy a kormány ne korlátozza a politikai véleménynyilvánítás szabadságát Magyarországon, olvasható a szövegben. A Tisza kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét megye, a főispánok helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezést használják, közölte Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő a bejegyzésében úgy fogalmazott, a Tisza kormány javaslata vármegyék helyett újra megyék, főispánok helyett újra kormány megbízottak. Az új országgyűlésnek köszönhetően jelentősen bővültek a vizsgálóbizottsági jogosítványok, mondta Torockai László, az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának ülésén a parlamentben. A vizsgálóbizottság első ülésén Torockai László elnök kiemelte, a testület jogai között már szerepel az együttműködésre kötelezés, melynek keretében előírható adatszolgáltatás, megjelenés és nyilatkozattétel. Hozzátette, a meghallgatni kívánt személyeket beidézhetik, az idézés elmulasztása esetén pedig a korábbi gyakorlattal ellentétben bírság szabható ki. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi-északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A hőmérséklet napközben 27 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Július 4-én a díjátadóval zárul az idei 38. Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja, ahol a díszvendég a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata. De ott van a Jorik stúdió is, az Egy diktátor születésével, és a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György társulata is egy színházi súgó történetével. A 120 évvel ezelőtt született Vazareliről a Neokortárs Művészeti Tér és a Szépművészeti Múzeum mellett a Magyar Nemzeti Galéria is megemlékezik egy Nicolas Schöfferrel közös kamaratárlattal. Ezen a hétvégén zárul a Néprajzi Múzeum Vágatlanul című kiállítása és az nlc.hu ehhez kapcsolódó Találd meg a családot kampánya. És július 3-án és 4-én jön az Anna Karenina című musical a Margit szigeten. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. Még két nap van hátra a 38. Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljából, és a mai nap két különösen fontos előadást kínál. Závoda Pál Mohácsi István és Mohácsi János darabját, az Egy piaci napot a Komáromi Jókai Színház mutatja be Mohácsi János rendezésében, amit majd augusztus 25-én a Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plus programjában is láthat a közönség. A másik előadás az Egy diktátor születése, Székely Csaba monodrámája, amit a marosvásárhelyi Jorik stúdióban Sebestyén Aba állított színpadra. A rendezőt először a 80. életévét ünneplő díszvendégről, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatáról kérdeztem, aminek ő színésze és rendezője, és aztán az általa alapított Jorik stúdióról, illetve mostani rendezéseiről, az Alaszkáról és az Egy diktátor születéséről beszélgettünk. Az idei Kisvárdai Fesztivál díszvendége a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Magyar Társulata, mert hogy 80 éve létezik. Ez a Tompa Miklós társulat.
Így van.
Ti rendszeresen itt vagytok minden évben Kisvárdán. Az idén kiemelten.
A Santa Lolita produkcióval van itt a társulat, és a Juri Studival koprodukcióban létrehozott Elize Wilk Alaszka produkcióval jöttünk el. Én, mint a Tompa Miklós társulat színésze és a Juri Studio vezetője, rendezője, különlegesen örülök az itteni szereplésünknek, hiszen minden alkalommal egy nagy kihívás Kisvárdán fellépni, hiszen egy olyan szakmai közeg van, és utána jó megbeszélés, ami ritkán adatik meg.
Már túl vagytok Elize Wilk Alaszka című drámájának a bemutatóján. Ez óriási szakmai és közönség siker volt, ezt így mondhatom, miután én is végigültem a szakmai beszélgetést is, és persze nézőként végig élveztem magát az előadást. Ugye nagyon szokatlan ez a cím, hogy Alaszka. Ez egy romániai írónőnek, romániai magyar emberek között játszódó drámája. Minden ott történik. Mégis hogyan ide ez a cím, hogy Alaszka?
Alaszka ugye egy távoli földrész és hideg. A Victoria főszereplő és az anyja Nóra közötti viszonynak a minősítése. Olyan távol vannak egymástól, mint Alaszka. Olyan hideg a viszony közöttük, mint Alaszkán.
A történet 3 generációról szól. Ez egy igazi női történet. Ugye van egy nagymama, lány és unoka. A lány, aki visszaemlékezik az életére.
Ő a Victoria.
És egy baleset kapcsán a halál előtti pillanatban lepereg előtte az élete. Visszamenőleg milyen történetek estek meg vele az ügy gyerekkorában, mi történt az ő anyukájával, hogy élte ő a saját életét, és hogyan hagyományozta tovább a traumákat a kislányára.
Szerencsém van, hogy Elize Wilkkel dolgozhatom, hiszen ez kimondottan a Jolik felkérésére írta. Határozottan úgy állt neki a darab megírásának, hogy ezt női szereplőkre írja, úgy írja meg, hogy a pasikat is, a férfiakat is nők játsszák. Nagy kihívás volt megformálni a színésznőkkel ezeket a férfi szereplőket. Tudnélik, úgy gondolom, hogy talán férfiként könnyebb női szerepet eljátszani, és ilyenre több példa is van a világirodalomban. Nőként pasit játszani azért nagyobb kihívás, és ez a próbán is kiderült. Én örülök, hogy sikerült egy olyan kulcsot eltalálni, egy olyan fajta burleskbe is néhol elvinni és megformálni, hogy az igazi gerincük, az igazi ellenvonásuk megmaradt a pasiknak, és igaz problémákat tudtak hordozni.
4 női szereplőd van, és leszámítva a Viktóriát, a 3 másik hölgy rengeteg szerepet megformál, állandóan öltözniük kell a háttérben. És hát van egy bohóc is a színpadon, az egyetlen férfi, aki zenész, a te állandó zenésztársad, Czári Tibor, aki tökéletesen belesimul az előadásba is, nagyon jól átvezet a különféle jelenetekben.
Igen, előszeretettel használok élő zenét. Tibinek az volt a kérés, hogy na jó, akkor most én szeretnék benne lenni. És akkor így találtuk ki, hogy legyen egy zongora, és ugye a jelmező egyfajta zenebohóc, aki részt is vesz az eseményekben.
Erre már utaltam, hogy Elize Wilk egy igazi romániai történetet írt. Ceausescu Romániája. Kőkeményen benne van ebben a darabban, és valahogy úgy érzem, hogy számodra is, aki éltél Ceausescu idejében, és mindannyian tudjuk, hogy ez egy óriási traumatizáló időszak volt Romániában, hogy ez mind a mai napig kísért, hogy van egy olyan igény, hogy ezt muszáj feldolgozni valahogy, muszáj kiírnotok, kijátszanatok magatokból. Biztos azért foglalkozott-e, és már nem először, már sokadjára a ti múltatokkal.
Dolgunk van a múltunkkal, fontos megismerni a múltunkat, fontos megismerni a felmenőinknek az életét, milyen traumákkal, problémákkal találkoztak életük során, mert ha ezeket próbáljuk boncolgatni, akkor talán közelebb kerülhetünk magunkhoz is.
A másik előadás, az Egy diktátor születése, Székely Csabának a legújabb drámája, amit én már láttam Budaörsön, a Sármenság Nemzetközi Színházi Fesztiválon. Galló Ernő játsza a diktátor magát, ahogy megszületik számunkra a színpadon. Fantasztikus szövegtudással, elképesztő mozgáskultúrával engem egyszerűen lenyűgözött. Székely Csaba ezt a darabot szerintem nagyon erősen a Magyarországon megtörtént közelmúlti állapotokra reflektálva is írta meg.
Valószínű. Én rendezőleg abból indultam ki, hogy próbáljunk elrugaszkodni a napi politikától, mert akkor valamit nagyon leegyszerűsítünk. Menjünk egy kicsit mélyebbre, és a szöveg kapcsán abból, amit Csaba megír, keressük meg a mindannyiunkban talán jelenlévő kis zsarnokot, frusztrációt, tartsunk tükröt önmagunknak, beszéljünk őszintén magunkkal, milyen helyzetekben voltunk mondjuk durvák a párunkkal, vagy egy munkahelyi viszonyban, hol használtuk ki azt, hogy főnök vagyok, vagy milyen érzés volt lent lenni, vagy tanárként milyen szinten élhetek, vagy élhetünk vissza a helyzetünkkel. Fontos ez a szembenézés. Azért is, hogy önmagunkat emlékeztessük, vagy embertársainkat figyelmeztessük arra, hogy na most túllépett egy határt. Mert hogyha hallgatunk, eltűrjük, akkor a diktátor csak nő, csak nő, csak nő, ami egy idő után kontrollálhatatlanná válik. Igazából erre próbáltunk, hogy egy egyszerű emberből, a frusztrációiból, a vágyaiból táplálkozva, hogy lesz egy zsarnok, egy potenciális diktátor. És itt a kis emberségen van a hangsúly. A nagyon egyszerű, szeretni való embere. De akit elnyomnak, aki szeretet nélkül nő fel, és mindent kompenzál, aki beteg valamilyen szinten.
Székely Csabát nagyon szereti a magyarországi közönség is, és Székely Csabának egy olyan komoly szakmai életútja van most már Magyarországon is, ami szerintem meghatározó, az egyik legfontosabb kortárs magyar drámaíró ma Magyarországon is. Nem tudom, érdemes ezt külön választani? Tehát most itt külön választottam, hogy mégiscsak Marosvásárhelyen él, mégiscsak ott veled dolgozik elsősorban. Igen. Te már nem tudom, hanyadik darabját vitted sikerre? A Mánya virággal indult.
Hát sokadik, nem tudom, hetedik közös és bemutatom, nem tudom, össze kell számoljam. Tehát a legtöbb ős bemutatót Székely Csabából az biztos, hogy én rendeztem, vagy a Joriknak írta.
Te szoktad őt inspirálni, vagy ő jön mindig a saját dolgaival, teljesen magától, és megmutatja neked. Hát hogy működik a ti közös munkátok?
Beszélgetünk témákról, problémákról, most is vannak a közös terveink. A diktátor születésed például Ernőke inspirálta, tehát Ernőke kérte meg, hogy neki kell egy monodráma évekkel ezelőtt. Ők kezdték el ezt a csirát, én később kapcsolódtam be a történetbe, de főleg Ernőke volt a gyújtó zsinórja ennek a dolognak.
Nagyon fontos az a színészvezetés, amit te csinálsz. Tehát azt gondolom, hogy a színészek bármennyire is tehetségesek, nem maguktól lesznek feltétlenül annyira jók a színpadon, tehát a rendező nagyon sok mindent tud úgy beállítani, gondolkodni, kihozni belőlük, amitől mi, mint nézők, megkapunk egy végeredményt, ami számomra nagyon-nagyon hatásos.
Így van, és köszönöm, valóban ez van. Jobban tudok örülni annak, mikor a színészeket dicsérik, mert azáltal a rendezői munkát is dicsérik. Az a jó rendezés talán, ahol nem kirívó a nagy rendezői munka. Nagyon aprólékosan szeretek dolgozni a színészekkel. Örülök, hogy ez látszik az előadásaimon, és büszke vagyok rá.
Sebestyén Abát, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatának színészét, rendezőjét, a Jorik stúdió vezetőjét hallották, aki a 38. Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján két verseny előadásnak is a rendezője. Az egyik az Alaszka, a másik az Egy diktátor születése, aminek ma délután lesz a bemutatója a fesztiválon, s utána július 27-én a Gyulai Várszínházban is látható lesz az Erdélyi Hét keretében. Kisvárdán visszatérő vendég a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház, aminek hosszú éveken át volt a vezetője Bocsándi László. Ő 3 éve már csak rendezőként dolgozik a színházban, s így sokkal több ideje jut más társulatokra, ahová szívesen hívják rendezni. Így történt ez most is, amikor a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György társulatának felkérésére állította színpadra Tiago Rodriguez drámáját, aminek a címe Szopró, suttogás a sötétben. Bocsándi Lászlóval beszélgettem. 2 darab miatt vagy legalább érzelmileg mindenképpen érintett ezen a Kisvárdai Fesztivál. Az egyik, amikor is a Tamási Áron Színház bemutatta a Bolondok táncát, de nem a te rendezésedben. Mikor találkoztunk, rögtön azzal fogadtál, hogy milyen jó volt az az előadás, de amit most frissen láttunk, és aminek kapcsán konkrétan beszélgetünk, az pedig a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György társulatának az előadása, amit te rendeztél. Tiago Rodriguez, szopró, suttogás a sötétben. Milyen nemzetiségű ez az író?
Portugál. Ő az Avignoni Fesztiválnak a művészeti vezetője most már néhány éve. Színész, drámaíró, rendező, producer, igazi színházember.
Akkor ez egy kortárs darab mindenképp, mostanában született?
Néhány évvel ezelőtt született, és valós szövegen alapul, vagyis a sugója szövegéből rakta össze a szöveget a drámaíró, és ő, amikor rendezte, tudtommal, a sugó az, akiről szó van, az benne volt az eladásban, de nem beszélt, csak a végén mondott egy rövid szöveget. A többiek játszották el azt a szöveget, amit én viszont nem vettem el tőle, mert nyilván ez egy más helyzet.
Ez egy igazi színházi színházban történet. Többszörös keretjátékokat láttunk. Tényleg sokszor az egyes betétjelenetek, amikor visszaemlékszik a sugó az élet történetére, és azon belül az igazgatónőjének a történetére, bizonyos fontos szerepekre, fontos előadásokra, amikben súgott, akkor akik játszanak és felelevenítik a történeteket, egyben, mintha a saját életüket is játszanák. Tehát összefolynak ezek a történések. Sokszor nem tudtam eldönteni, hogy most ez egy inkább drámai szituációból álló előadás, vagy pedig azért tudunk nevetni is rajta. Tehát tragédia, vagy komédia. Például a zene, ahogy indítasz, olyan vészjósló, drámai hangulatot sugal. Azon gondolkoztam, hogy vajon miért? És sokáig megvan ez a zene.
Meg akartam teremteni érzetben az apokalipszist, a lepusztulást, mert arról szól, hogy már nincs színház, benőtték a növények, a fák, a cserjék, a futónövények, a színpadot, már csak a sugó létezik, aki ott él a színpadon.
De miért érzed, hogy olyan apokaliptikus lenne a színháznak a léte?
A kultúra kapcsán érzem az apokalipszist. Azt tudni kell, hogy Tiago portugál művészként rendkívüli módon érzékeny a fasizmus minden legapróbb jelére. Hiszen náluk a 70-es években fejeződött be a Salazar diktatúra, nagyon hosszú ideig tartott. Emiatt minden olyan jel, ami arra utal, őt rendkívül érzékenyen érinti. A többi szövegei sokkal élesebben a fasizmus kapcsán fogalmazzák meg az ő életérzését. És itt is arról van szó, hogy veszélyben van a kultúra. Hát a végén a fiatal rendezőnek a monológia az arról szól, hogy veszélyben van a kultúra. Hogy ahhoz, hogy életben maradjunk, ahhoz olvasnunk kell, színházba kell járjunk, tehát a szellemünket kell életben tartsuk, mert az ember a szelleme által ember, különben állat marad. Tehát a művészetek azok, amelyekkel tulajdonképpen meg tudjuk élni az emberi mi voltunkat. És ez veszélyben van, nyilván ő a fasizmus kapcsán érzi ezt a dolgot.
Mikor írta ezt a darabot, Rodriguez?
Ez a 90-es évek második felében.
Tehát akkor már azért mégsem volt fasizmus.
Hát nem volt, de olyan hosszú ideig volt, én ezt azért érzem így, mert Ceausescu nálunk 50 évig volt. Nem fasizmus volt, de ugyanolyan éles rendszer volt, ugyanolyan diktatórikus volt, mint egy fasizmus. Na most Salazar 30-as évektől a 70-es évek közepéig, derekáig volt. Tehát egy picit idősebb embernek ez a dolog nagyon éles élmény, nekem is.
Jó, hogy mondtad Rodriguez hátterét, mert egyébként a darabból, ha most szigorúan azt nézem, hogy mi játszódik le előttünk, akkor ezt azért nem lehet érezni. Az igaz, hogy van ez a nagy monológ, aminek a fő üzenete a fiatal színház igazgató részéről az, hogy nem szabad meghalni.
Vagyis olvasni kell, és kell járni a színházban, mert ezt fejti ki, hogy az élet az azoknak a helyeknek a gondozása, ahol a titkok vannak. És az embernek, ha nincsenek titkok, a metafizikus létezését megszüntetjük, akkor az ember már nem ember többet.
Nyilván a sugó is egy erősen metaforikus lény, hiszen
persze.
Igazgatónak a monológia utána ő is elmondja a maga monológiát, és végül is megfogalmazza azt, hogy bennünk bennünk kell, hogy legyen az a súgó,
aki... Bennünk van, nem úgy kell legyen, bennünk van. Nem tőlünk függnek a dolgok. A nyugat-európa ember azt hiszi, hogy tőle függnek, nem tőle függ.
Én úgy gondoltam ezt a súgó aktiválást, hogy a súgó, ahogy fogalmazó, bennünk van, de sokszor az egyes embereknek nagy komoly dilemma is lett az élete során, hogy fölismerje, hogy miket is kell csinálni ahhoz, hogy jól éljünk, hogy érvényesen éljünk, amiről te most itt beszéltél a darabban.
Igen, ő azért írta a darabot, hogy segítsen felismerni. Ezért van ez az aktiváló szövege a rendezőnek.
Egyébként az is nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen egy világirodalmi barangolás van, amiben részünk lehet, hiszen a legfontosabb darabok, mondjuk a Fösvény, akkor a Csehov három nővére, Antigone, ezeken úgy végig megyünk. Igen. Nem árt, ha ismeri a néző, hogy miről van szó, mert elég nehéz dekódolni.
Igen, de ha nem, akkor is szerintem, mert olyan részeket vet ki, amik úgy önmagukban is értelmet nyernek. Persze, ha tudjuk, akkor sokkal komplexebb az a fajta élmény, amit kapunk, de ha szerintem nem ismeri a néző, akkor is tud működni.
Ugye most már szabadabb ember vagy ahhoz képest, hogy nem vagy a Sepsiszentgyörgyi Tamás Járon Színháznak az igazgatója. Rendezel nyilván, meg most már van lekötetlen kapacitásod, amit lekötsz máshol, jelesül most így a Szatmár Németi Színházban. Magyarországon mikor láthatjuk rendezésedet, mert ez is elő szokott fordulni.
Hát amikor meghívnak. Most Temesvárra fogok menni, majd újra Szentgyörgyre, majd újra Szatmárra. Most a következő az a Szatmári Román Színházban történik, a következő munkám, már elkezdtem, a Szecsani Jól Élek.
És te most egyébként jól érzed magad ebben az állapotban, hogy szabadon szárnyalsz itt ott a színházak között?
Nagyon-nagyon jól érzem magam, tényleg felszabadultam, tehát látom, hogy milyen sok szép ember van a világon, amit eddig nem vettem észre, mert csőlátásban van a kivezet.
Bocsárdi László rendezte Tiago Rodriguez drámáját, a Szopró suttogás a sötétben, amit a Szatmár Németi Északi Színház Harag György társulata adott elő a 38. Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján. A fesztivál holnap a díjátadóval zárul, és utána a közönség megtekintheti Arthur Smith vígjátékát az Ágyban párban Parti Nóra és Hevér Gábor előadásában. Százhúsz évvel ezelőtt született Viktor Vazarelli, magyar származású világhírű képzőművész, aki előtt több múzeum is tiszteleg a műveiből összeállított kiállítással. A Magyar Nemzeti Galéria egy kamaratárlat keretében Viktor Vazarelli és pályatársa a szintén magyar gyökerekkel rendelkező és szintén Franciaországban kibontakozó Nicolas Schöffer életművét állítja párhuzamba, Kinetikus víziók címmel. A kiállítás egyik kurátora Zombori Mónika. Őt hallják. Ez egy kamara kiállítás, Vazarelli 120. születésnapja alkalmából, de itt nem csak Vazarelli képeket látunk, hanem Nicolas Schöfferrel közös ez a kiállítás, és az ő műveik párbeszédben vannak egymással.
Lett volna több lehetőség, hogy kivel párosítsuk Vazarelli műveit, de azért választottuk Schöffert, mert együtt voltunk Párizsban egy kutatóúton a Pócs Veronika művészettörténésszel, aki a kiállítás másik kurátora, és ott a kiállító térben egymáshoz közel láttuk a művészek alkotásait. Magyarországon még ez a két életmű nem volt egymás mellett bemutatva, pedig nagyon-nagyon sok kapcsolat és párhuzam van az életműben. A művekben nem, tehát nem hasonlítanak egymásra a művek, nagyon egyértelműen el lehet dönteni, hogy melyik Schöffer és melyik Vazarelli műalkotása. Viszont az az izgalmas, hogy ugyanabban a korszakban éltek, ugyanolyan közegből érkeztek, ugyanolyan kérdésekkel foglalkoztak, és ezért ugyanazokra a korszakos kérdésekre hasonló, de mégis eltérő választ adtak, és ez a művekben megjelenik. Mind a ketten a kinetizmussal foglalkoznak, ugye innen jön a kiállítás címe, kinetikus víziók, viszont Vazarelli az optikai kinetizmussal foglalkozott, tehát a sík felületen a néző szemébe jön létre a mozgás, azáltal, hogy mozgunk a művek előtt. Ez a kiállítás ötlete, amikor megszületett, akkor a két leginkább térillúzionisztikus művet kiválasztottuk, a két nagy festmény, látható a tér közepén, fekete háttér előtt, így még Magyarországon nem voltak egyébként bemutatva Vazarelli illuzionisztikus művei. Schöffernél viszont a mechanikai mozgás van beépítve a szobrokba. Tehát Schöffer művei igazából nem is szobroknak tekinthetőek, hanem időben működő rendszerek, tehát vagy világítanak, vagy mozognak, vagy mind a kettő, és nagyon izgalmas, hogy a mozgást így emelte be. Schöffer a kinetikus művészet egyik úttörője.
A Schöffer műveket restaurálni kellett, hiszen ezek nagyon bonyolult mozgásokat produkálnak, és éppen azért, mert ilyen érzékeny szerkezetek, limitáltan is lehet őket megtekinteni, csak utána fél óránként 5 percre például.
Amikor a kiállításon elkezdtünk dolgozni, akkor az egyértelmű volt, hogy egy nagyon komoly restaurátori munkának kell megelőznie a kiállítást, mivel ezek a művek nem igazán vannak kölcsönözve a gyűjteményünkből, nagyon sérülékenyek, ugye látszik rajtuk az idő, 50 éves technikatörténeti szempontból is izgalmas alkotások, de korszerűsíteni kellett őket. Nem volt például földelve a vezetékük, ugye más sztenderdek szerint készültek 50 évvel ezelőtt, és amikor beadtam a kiállítás pályázatot, akkor felvettem különböző restaurátorokkal a kapcsolatot. A nagy művet, a kiállítás legnagyobb alkotását, a Schöffer Kronosz szobrát, az Elektrotechnikai Múzeum restaurátorai az elmúlt egy év során restaurálták. Több dolgot is ki kellett cserélni, korszerűsíteni kellett benne. A kis műveket pedig házon belül meg tudtuk oldani. A Magyar Nemzeti Galéria egyik gépészmérnök végzettségű kollégája segített benne.
Egy nagyon különleges világításba helyeztétek a műveket. Ennek is megvan a befogadó szempontjából nagyon is a jelentősége.
Szerettük volna, hogy a kiállítás térélményként működjön. Ugye a kutatás módszertan az komparatív volt, tehát együtt néztük a két életművet, de nem szerettük volna didaktikusan egymás mellé helyezni a műveket, hanem arra törekedtünk, hogy a térnek legyen egy dramaturgiája. Olyan fényekkel dolgoztunk, fényárnyékokkal, megvilágítással, sötétítéssel, hogy izgalmassá váljon a látogatóknak.
Kinetikus víziók. Nicolas Schöffer és Viktor Vazarelli dialógusban. A Magyar Nemzeti Galériában látható kiállítás egyik kurátorát, Zombori Mónikát hallották. Felhívom figyelmüket, hogy ez a kiállítás a Szépművészeti Múzeumban megrendezett Vazarelli 120 című retrospektív kiállítás kísérőtállata. Ha Vazarelli trió jegyet vesznek, e kettő mellett még a neokortárs művészeti tér Vazarelli Don't Go Home című kiállítását is megtekinthetik. Így kapva relatíve teljes képet a 120 évvel ezelőtt született művészről.
Thank you.
A Néprajzi Múzeumban július 5-én zárul a Vágatlanul – Törékeny fényképek valósága című kiállítás. A kiállításhoz kapcsolódva a múzeum az nlc.hu-val közösségi kutatási kampányt indított Találd meg a családod címmel. A projekt célja az volt, hogy a múzeum különleges üvegnegatív gyűjteményében szereplő, jelen tudásunk szerint ismeretlen személyeket ábrázoló fotókhoz új történetek és nevek kerüljenek elő, mindez pedig a közönség segítségével. Az olvasókat és a nézőket most arra kérik, még a zárás előtt, hogy látogassanak el a kiállításba, vegyék szemügyre a képeket, nézzék meg az NLC által közzétett fényképeket, lapozzák át régi családi fotóalbumaikat, keressenek a családi hagyatékban olyan papírképeket, amelyek azonosíthatók a múzeum negatívjaival. Ha pedig valaki felismer egy képen szereplő személyt, helyszínt vagy történetet, vegye fel a kapcsolatot a kiállítás kurátorával, Bata Tímeával. Most őt hallják.
Mit jelent ez a cím, hogy Vágatlanul?
Ez a cím arra utal, hogy itt a teljes képet látjuk. Ez az a kép, ami elkészült. Ennek egy papír változatát kapta meg a megrendelő, amin már dolgozhatott a fényképész, hogy mely részeket nem jeleníti meg. Mire gondolok? Tehát itt láthatjuk a műtermi környezetnek azt a részét, mint az egymás mögé tolt paravánok, belógó retusáló asztalok, vagy esetleg megjegyzései a fényképésznek, hogy ki a megrendelő, a neve, milyen képet kér, tehát ami nem kerül rá a megrendelőnek átadott pozitív fényképre.
Ugye ez a korszak a 1910-es évek. 1921-ben érkezett a Néprajzi Múzeumban az az anyag, aminek kapcsán elkészült ez a kiállítás, és üvegnegatívok jelennek itt meg, illetve pozitív képek is vannak. Hogy áll össze ez az anyag most?
Ugye 25 000 üvegnegatív érkezik ekkor egy országos gyűjtés, leletmentés kapcsán. Gyakorlatilag a trianoni Magyarország 72 településén dolgozó fényképésztől. Ezt azért mondom, ilyen nyakatekertem, mert ezek a fényképészetek úgy működtek, hogy jártak ide a környező településekről, és a fényképészek is természetesen házhoz kiszálltak másik falvakba is. Összesen 700 település érintett a teljes anyagban, és bár az üvegnegatív volt a fókuszban, mert az első világháború idején nagyon meglendült a fényképészetek forgalma, főleg azok között a társadalmi rétegek között, ami a néprajz fókuszában volt, a parasztság, a falusi lakosság, a távol lévőknek küldött fényképek okán is, ezeket nem tudták tárolni, és egyes fényképészek újrahasznosításra eladták őket, vagy megsemmisítették. És ezt is felismerve egyfajta leletmentés, értékmentés nyomán kerültek ide ezek a fényképészek. A cél az volt, hogy gyakorlatilag a kortárs hagyományos viselet meglétét, átalakulását, esetleg már a viselet elhagyását dokumentáló anyag kerüljön be a múzeumba. Azonban egy-egy fényképésztől hoztak be akkor pozitív képeket is, akár a műterem kirakat faláról leszedve, ami nagyon szépen mutatja, hogy milyen kínálat volt egy beérkező vendég számára. Másrészt találhatóak még pozitív képek, mert az elmúlt években több olyan fénykép előkerült a családoktól vagy más gyűjteményekből, akár a mi gyűjteményekből, aminek az üvegnegatívja ebben a 21-es gyűjtésben van, és így összetalálkozott a családhoz került fényképpel.
A kiállítás többféle tematikát jelöl meg, tehát csoportosítottátok azt szerint a képeket, hogy mit ábrázolnak, vagy hol készültek, és pontosan beazonosíthatók bizonyos fényképészek is név szerint.
Itt 72 településen közel 80 fényképész érintett, pár még felfedezésre vár nem sikerült azonosítani. Ebből a nagy anyagból 20 fényképészetet mutatunk be egyedileg, pici életrajzi adatokkal, de inkább fókuszálva egy-egy a fényképészre nagyon jellemző műfajra, vagy egy-egy érdekesebb tematikára. Emellett van több olyan válogatás, ami a teljes anyagból merít, és a korszakra, vagy éppen erre a különleges gyűjteményre jellemző témát mutat mutat be. Ilyen például a különféle alkalmak, például az esküvő alkalmával készült fotók, vagy ravatalképek, különféle mesterségeket bemutató képek, vagy éppen ezt a vágatlanul mi volt ott mutató fényképekből egy válogatás, illetve korszakban már megjelenő beöltözés témáját, amikor a képet nézve, összehasonlítva a korszakban viselt hagyományos öltözetet, sajátjukat hordók és a polgári vagy tanárkisasszonyok, üzletemberek feleségei által jelmezként felvett öltözetek hogyan jelennek meg ugyanebben az anyagban, és ami nagyon jellemzője ennek a témának, ez a hiányzó családtagokat gyakorlatilag megjelenítő fényképek, ami nagyon sok van a gyűjteményben, ami lehet egy montázs, vagy a távol lévő családtagnak a fényképe, amit a kezükben fognak, tehát ilyen témákkal is találkozhat az ide látogató.
Különösen hiányozhatnak a férfiak ezekről a képekről, hiszen nagyon sok fénykép akkor készült, amikor egyébként zajlott az első világháború, és sokan a fronton voltak. És nyilván lehetett egy ilyen extra funkciója egy képnek, hogy elküldjük a papának, aki még lehet, hogy nem is látta azt a pici csecsemő gyereket, aki éppen rajta van a képen.
Igen, ez így van. Tehát amikor én először átnéztem ezt a nagy anyagot, akkor ez ütött szíven először, hogy nagyon sok a, akár csoportkép, hogy több asszony és gyerekek vannak, tehát a kiterjedtebb család fényképezkedik együtt, és küldik így a képeket. A háborúra egyébként nem csak ez utal, hanem például egy ismeretlen veszprémi fényképész Veszprém környéki falvakba számos fényképet készített, ahova valószínűleg a közeli Hajmáskéri laktanyából rendelték ki a katonákat segíteni aratáson, vagy éppen a helyi kocsma előtt felsorakozva állnak a fényképész elé az ottani lakosokkal együtt. Tehát a háborúnak más nyomai is vannak az anyagban, vagy például be kellett szolgáltatni az aszódi harangokat ágyúintés céljából, és ennek a búcsúztatását megörökítő fénykép is van az anyagban.
Mi a legkorábbi fénykép időben, és mi a legkésőbbi, amit itt láthatom?
Ezek a fotók, amikor bekerültek, más szempontok szerint adatolták, mint ma. Ennek okán nem tüntették fel magát a fényképész nevét se, az se sokszor, hogy hol készült konkrétan a fénykép, hanem hogy milyen viseletet rátunk rajta, illetve a dátumokat egyáltalán nem jelölték rajta. Amit sikerült az elmúlt években pontosítani, az az 1880-as évek végén a Vörös Kálmán vagy Vörös Testvérek Békés Csabai fotói, ami teljesen más típusú zsánerképek, mint az egész anyag, és ami a legkésőbbi, az Máté Lajos Dombóvári fényképésznek a fotói, aki 1921-ben kezdte el hivatalosan a fényképészetét, de ezen kívül is van egy pár olyan fénykép, ami lehet látni, hogy 1921-ben, tehát a begyűjtés évében készült, például első áldozás alkalmával készült fotó, ahol van egy ilyen emléktáblácska a kislány mellett, és ott egy dátum, hogy 1921. Tehát ilyenekről lehet tájékozódni a dátumokkal kapcsolatban.
Mielőtt belépünk a kiállításba is, már egy filmecske fogad, ami mesterséges intelligenciával készült, és benne a térben is van egy multimédiás lehetőség. Ha valakinek esetleg nem lenne elég a kínálat, amit itt talál, akkor rákattinthat egy képernyőre, és tovább bővítheti az ismereteit.
Ugye itt 20 fényképészet van kiemelve, de óhatatlan, ha egy látogató egy ilyen térbe él, amiben egy térkép is található, akkor rögtön a saját családját vagy ismerősi körének a származási helyét keresi, és hiányolja, hogy látja, hogy onnan van fénykép, de hol van. Többek között emiatt is a multimédia felületen még 1300 fénykép elérhető, tehát lehet kutakodni azokban az anyagokban is, ami a térben nem látható.
Vágatlanul. Törékeny fényképek valósága. A Néprajzi Múzeum július 5-én záró kiállítását még érdemes felkeresni, akár saját fényképekkel összevetni az üvegnegatívokat, és ha megtalálják családjuk egykori tagjait, keressék a kiállítás kurátorát, Bata Tímeát. Thank you. Ezen a hétvégén nagyszabású, látványos bemutatóra készül a Margit Szigeti Színház. Július 3-án és 4-én a Győri Nemzeti Színházzal közös produkcióban tér vissza a színpadra a magyar zenés színjátszás egyik legszebb és legdrámaibb remek műve, a Kocsák Tibor és Miklós Tibor által jegyzett Anna Karenina musical. A Lev Tolsztoj világhírű klasszikusából készült előadás főszereplői Széles Flóra, Mózes Anita, Miller Zoltán, Nagy Balázs, Kocsis Dénes, Hajdú Tibor, Vaszkó Bence és Buvári Lilla. Az előadást Bakos Kis Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója rendezi. Vele beszélgettem.
A Margit Szigeti Színházban megszületett tavaly előtt az Evita, tavaly a Rudolf című világhírű musicalek, és most itt az Anna Karenina. Ugye ez egy magyar darab, nagyon sikeres magyar darab. Hogyan született meg a döntés arról, hogy most akkor jöjjön a nagy világsikerek után a nagy magyar siker?
Mindig, amikor arról beszélgetünk Bán Teodórával, a Margit Szigeti Színház igazgatónőjével, hogy mi legyen a következő közös nagy utazásunk, akkor olyan előadásokat igyekszünk középpontba helyezni, amelyek alkalmasak arra, hogy egy újabb égkőként oda kerüljenek a Győri Nemzeti Színház, vagy adott esetben a Margit Szigeti Színház repertoárjára. Olyan előadásokat keresünk, amelyek ikonikussá tudnak válni. És ilyen értelemben véve nagy kihívás egy Evitába beleállni, még nagyobb kihívás egy Rudolfba beleállni, és még nagyobb kihívás egy Anna Kareninába beleállni, hiszen ez egy magyar musical. Ez egy kicsit még inkább a mi történetünk, hiszen Miklós Tibor és Kocsák Tibor musical operájáról beszélünk, ami egy gyönyörűséges tolsztói alapművet továbbépíti, és elrepíti abba a gyönyörűséges zenei környezetbe, amelyben már oly sokszor találkozhatott vele a közönség. És mi ilyen léptékű előadásokat keresünk, ilyen történeteket keresünk, hogy ezeket tudjuk mi közösen együtt színpadra álmodni.
Ugye a Győri Nemzeti Színház és a Margit Szigeti Színház közös produkciója ez. Mennyiben jelenik meg Győrött az előadás?
Természetesen először a Margit Szigeti Színházban láthatja a közönség, és aztán decemberben mutatjuk majd be a Győri Nemzeti Színházban. Ez egy fordított léptékű színházcsinálás, mint mondjuk a korábbi évtizedekben volt a Győri Nemzeti Színház történetében, tehát nem vendégelőadásként viszünk el egy előadást Budapestre, a Margit Szigetre, hanem először itt rakjuk színpadra, és utána láthatja a győri publikum. A próbaidőszak az természetesen Győrben zajlik, és amikor mi Győrből elindulunk, és fölpakoljuk a kamionokat, és elindulunk buszokkal Győrből Budapestre, akkor már egy kész előadást hozunk ide.
Mennyire kell másképp gondolkodni a Margit Szigeti Színháznak az óriási színpadi terében, valamint a Győri Nemzeti Színház egyébként nem sokkal kisebb színpadi terében, tehát kell-e alternatív megoldásokat kidolgozni?
Alternatív megoldások mindig vannak mind a két helyszín vonatkozásában, de az előadás gerince, az előadás önmagában mind a két színpaddal kompatibilis. Ami például a tavalyi előadásnak a specialitása volt a Rudolfnak, az az, hogy a Margit szigeten, a Margit szigeti szabadtéri színpad mögött ott van egy gyönyörűséges liget, és azt úgy szerettem volna, hogyha meg tudjuk mutatni a közönségnek. És mivel a Práterben játszódik az egyik képe a Rudolfnak, ezért ott kinyitottuk a teret, és oda egy óriás kereket varázsoltunk. És ott valóban egy óriás kerék pörgött és forgott, és maga a zöld liget ölelte ezt körbe. Természetesen ezt a színházban nem tudjuk megcsinálni, pláne úgy nem, hogy mi egy repertoár színház vagyunk, tehát folyamatosan más és más előadásokat játszunk, és nem on-suite mennek a darabok. Így értelemszerűen ezt a látványvilágot át kellett gondolni, és másfajta technikai eszközöket igénybe venni ennek a típusú látványnak a megjelenítésére. Az idei előadás, tehát az Anna Karenina vonatkozásában, ott is fogjuk ezt az adottságát használni a Margit Szigeti szabadtéri színpadnak, de természetesen mindig, amikor mi az előadást létrehozzuk, akkor arra is kell gondolnunk, hogy majd decemberben lesz egy nagy győri bemutató, ahol ugyanúgy szeretnénk teljes egészében és a teljes minőségében a legmagasabb élményt nyújtani a nézőinknek.
Ugye 1994-ben volt az Anna Karenina bemutatója neves szereplő gárdával. Most teljesen újak az énekesek ahhoz képest, hogy 94-ben a Rock Színházban, majd a Madách Színházban ment az előadás. Milyen alapon válogattatok, tehát hogyan állt össze a csapat?
Minden előadásban a Győri Nemzeti Színház társulata az, amely az előadás gerincét adja és alkotja. A Győri Nemzeti Színház nagyon sokoldalú és nagyon sok műfajra termett társulata, kiegészülve a tánckarunkkal, az énekkarunkkal és értelemszerűen a nagyszerű zenekarunkkal, a Siló István vezetésével. És mindig ezekben az előadásokban olyan vendégeket hívunk, akik tovább tudják emelni ezt a történetet, akikkel közösen tudunk tovább álmodni ilyen darabokat. Azok, akik újra és újra föltűnnek a Győri Nemzeti Színház előadásai, tulajdonképpen már állandó vendégművészeknek tekinthetők. említhetem itt Kocsis Dénest vagy Nemes Tibort, de hogyha a készülő Anna Kareninának a két címszereplője közül az egyik színésznőnk Mózes Anita társulatunk tagja, Széles Lórával pedig volt már lehetőségem együtt játszani, együtt dolgozni a Budapesti Operettszínházban a Csárdás királynőben, ő mint Stázi, én mint Edwin, tehát jól ismerjük egymást is ilyen értelemben véve, már van egy korábbi ismeretség Miller Zoltánnal is, aki annak idején az akkoriban általam igazgatott Karinti Színházban játszott vendégművészként. Szóval van egy ilyen kapcsolódás, egy olyan fajta jó kapcsolat a művészek és a színház között, hogy mi így együtt tudunk előadásokat érvényes módon a színpadra varázsolni.
A musical ez egy nagyon népszerű műfaj. A legszélesebb tömegeket valószínűleg a musical-en lehet behozni a színházba, és meg lehet szólítani egy olyan korosztályt, mondjuk a fiatalabbakat, akik ezen keresztül, a műfajon keresztül tudnak bizonyos irodalmi tartalmakhoz is akár hozzájutni, mert Leftosztot nem nagyon olvasunk már, sajnos.
Pláne nem a Háború és békét.
Maradjunk Anna Kareninnál, egyen rövidebb, mint a Háború és béke, viszont az ilyen adaptációk mindenképpen segítenek legalább a tartalomhoz eljutni. Leftosztot szerintem meglepően modern volt a maga korában, nem véletlen, hogy ennyire nagy sikert ért el a regénynek az összes feldolgozása, ami létezik a világban.
Örök klasszikus Tolstoj, és valahol az emberiség mindig rájön arra, hogy ezeket a lélektani regényeket jó megismerni, jó újraolvasni. Hogyha a musical egy vívő eszköz tud lenni ahhoz a célhoz, hogy valaki mélyebben megismerkedjen Tolstoj csodálatos regényével, akkor nosza rajta, és csináljunk ilyen darabokat, és vigyük el az embereknek, ezeknek a történeteknek az alapüzenetét. Hogy azokra a bizonyos kérdésekre választ tudjanak kapni. A bizonyos mértekre, hiszen egy lélektani regénynél mindig ez a legfontosabb kérdés. És az, hogy a musical az jelen van, az él, és tulajdonképpen mint egy ilyen picit megsebzett madár újra elkezd röpülni, az pedig azt mutatja, hogy a színházra mindig van, és volt, és lesz is igény, és a musical egy olyan műfaj most, amelyen keresztül a legszélesebb közönség réteget tudjuk megszólítani. Ezért választjuk ezeket a nagy léptékű előadásokat, ezért állunk bele ezekbe a darabokba ilyen mértékben, ezért teszünk bele pénzt, paripát és fegyvert, ahogy mondani szokták, mert nagyon fontos az, hogy a jövő színházi közössége az minél hamarabb eljusson a színházba, és minél hamarabb megkapja azt az élményt, amely után újra vissza akar jönni, és új történeteket akar megismerni és megnézni.
Kocsák Tibor és Miklós Tibor Anna Karenina című musicaljét július 3-án és 4-én mutatja be a Margit-szigeti Színház. Az előadásról a rendező Bakos Kis Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója beszélt. A mai műsor végén hallgassunk bele a darabba. A zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Annát nem engedj. követ végig az úton, Itáliáról mesélt.
Egy rémes olasz opera után miről is beszélhetnénk?
Barátnő, ön gyönyörű, út tesz neki az árnyéka. Mire várunk még? Asztalhoz mind kezdjük el.
Ha megengedik, két percre még elrabolnám Annát.
De csak is két perc, Vronszki.
És ne menjenek túl messzire.
Kezdjük már el.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
15 óra.
Az Atya, a Fiú és a Szent